Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Október 12-én vasárnap tartják a World Mall családi napját sztár vendégekkel. 11 órától várnak mindenkit a Szent Mihályi úton az ingyenes programokra. Az egésznapos programkavalkád során a gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálják kedvenc szórakozásukat, lesznek kézműves foglalkozások, látványos táncbemutatók, fellép Ricsi Bohóc és barátai, illetve DJ Dominik, és élőben zenél Berecki Zoltán és Karamell is. A családi nap keretén belül kitelepedő Magyar Nemzeti Utazó Nagy Cirkusz előadásai már október 2-ától október 19-éig várják a látogatókat, és ugyancsak várnak mindenkit a Vidám Park izgalmas játékai és élményei. A World Mall családi nap tehát október 12-én lesz a Szent Mihályi úton.
Irodalom.
Október 9-e és 12-e között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Lisztünet Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén is nyertes külföldi szerzőket és a hazai irodalom kedvenceit hozza el, esténként pedig zenei irodalmi esteken várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében 11. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat, illetve a Margó külön díját, a Higgy magadban. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. 60 program, 11 külföldi szerző, 4 zenei irodalmi est és középiskolásoknak szóló alternatív irodalomórák várják a közönséget. Az őszi Margó idén is bizonyítja, hogy szép számmal vannak olyan könyvek, olyan történetek és olyan találkozások, amikért érdemes elindulni. A Millenárison, a Nemzeti Táncszínházban zajló fesztiválon több friss megjelenéssel találkozhat a közönség. Hályi János a Csoki Mikulásos lány című regényét, Szabóti Anna az Erősebb nálam című új prózakötetét, Babarczi Eszter pedig a megrendítő Apám meghal című regényét mutatja be. Tisza Kata pszichoprózájával egy korszakot zár le, Barnás Ferenc Most és Halála óráján című elbeszélésében az ember fenyegetettségének állandó és zsigeri tapasztalataival szembesíti az olvasókat. Az őszi irodalmi program Cunami keretében megismerhetjük a Margó díjas Pécs Anna Rutin címmel megjelenő új regényét is. Ahogy az elmúlt években az irodalom kedvelő közönség megszokhatta, idén is neves külföldi szerzők érkeznek az őszi Margóra. A Storytel Awards-al jelölt Moa Herngren, a svéd Elle magazin korábbi főszerkesztője, a Margó mutatja be Válás trilógiájának utolsó kötetét. A fesztivál 4 különleges zenés irodalmi estel is várja a közönséget. Csütörtökön este a 30Y próbaterme költözik a Margó színpadára, egy rendhagyó zenei időutazásra. A fesztivál második napján a Blaha Louisiana énekesnője, Schoblocher Barbara zenésztársaival improvizatív koncerttel és versekkel érkezik. Hipnotikus elektronikus világot teremt Zságer Balázs, Deva és Dom Beats, majd a fesztivált idei utolsó koncertjével a Mörk zárja. Az őszi Margó nyitónapján 11. alkalommal adják át a legjobb első prózakötetes szerzőnek járó Margó díjat. A díj zsűriét 2025-ben Vitáris Iván, Jakab Juli, Ott Anna, Tott Benedek és Valuska László alkotják, ők döntik el, kié lesz 2025 legjobb prózai kötete.
Film.
A Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivált idén október 17-e és 19-e között rendezik meg a Marcibányi téri művelődési központban, valamint a Cinema City Mamut 1-ben. A Cinemira Kids Nemzetközi Gyermekfilmfesztiválon a világ legkiemelkedőbb gyerekeknek szóló rövidfilmjeit és mozifilmjeit vetítik 3-tól 12 éves korú gyerekeknek és családjaiknak. Díjnyertes gyermekfilmek mellett koncertek, kaszkadőrshow, filmes állattréner bemutató, szinkron workshop, filmes casting arcfestés, filmes tánc workshop, videoklip forgatás, csapófestés és még számos izgalmas program vár mindenkit.
Fesztivál.
A Pont Fesztivál minden évben az UNESCO által is jegyzett örökséget hozza el Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjébe. Idén, október 11-én Szerbia öröksége és tradíciói kerülnek a fókuszba. Napközben családi programokra és workshopokra, este pedig táncházra és koncertekre számíthat a közönség. A talpalávalót a Dzsumbus Trio és Básics Branka, Halász László, valamint társulata, illetve Bojan Krisztics és zenekara szolgáltatja majd. A hangvető szervezésében a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál részeként megvalósuló fesztiválon napközben a kreatív foglalkozások mellett a sodró ritmusokon és a balkáni dallamokon lesz a hangsúly, bárki megtanulhat kólózni és test zenélni. A fesztivál látogatói közös zmijanjei hímzést is készíthetnek, délutántól estig pedig koncertekkel várja a közönséget a múzeumkert. Básics Branka dzsumbus trióval, Halász László és bandája kólótánccal lép fel, míg a napot Bojan Krstic és Rezes bandája zárja, olvasható a közleményben. Mint kiemelik, a délszláv közösségek Magyarországon is aktívak, és olyan fiatal képviselőik vannak, mint Básics Branka, aki a dzsumbus trióval érzékenyen értelmezi újra ezt az örökséget. Kora délutáni koncertjüket követően Halász László és zenekara tart délszláv táncházat, ahol az emblematikus körtánc a kóló közösségi élményét is átadják. Mint írják, az Alison Wonder Band balkáni népdalokkal avat be a Body Music világába. A fesztiválon a Primanima animációs workshopja mellett kézműves foglalkozások és cianotípia hozza közel a szerb mondavilágot és motivumkincseket a látogatókhoz. A közleményben kiemelik, hogy két az UNESCO által jegyzett szerb tradíciót mutat be a fesztivál, az egész Balkánon ismert és hazánkban is népszerű körtáncot, a kólót, és a juharfából készült lant-szerű hangszerrel a guszléval kísért énekmondás hagyományát. Ez a fesztivál nem csak szórakozás, hanem találkozási pont is, ahol kultúrák, generációk és élmények fonódnak össze. Egy hely, ahol a hagyomány új arcát mutatja meg, és minden pillanat lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz a zene és a művészet erejével. A programon való részvétel ingyenes. Mindez tehát a Pont Fesztiválon, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében október 11-én.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Indul a sütőtök vadászat. A hazai gasztronómiának évszázadok óta része a különböző színű és alakú, zamatos sütőtök. Sütve, mézzel, levesben, pitében és kávéba ma már rendkívül változatos formában fogyasztjuk. A tökéletes recepthez pedig minőségi alapanyag dukál. Mint ahogy egyre több térségnek, Baranyának is célja, hogy a rövid ellátási láncra törekedve közelebb hozza egymáshoz a helyi termelőket és a vevőket. Ennek az elképzelésnek a mentén születtek meg a kosárközösségek, többek között a pécsi kosárközösség is. Az ő segítségükkel közvetlenül a gazdáktól utaztatás, csomagolás és tartósítás nélkül juthatnak a fogyasztók friss élelmiszerhez. A környéken prágai sütőtökként elhíresültök egy kerek, viszonylag édes, sűrű, szárazabb fajta. Egy 3 kilós terméseket hoz, és mivel keveset terem, az ára is magasabb. Ám aki megkóstolja, az azonnal megérti, hogy miért drágább. Se méz, se fűszer nem kell rá, és ennél a töknél biztosan nem fog érvényesülni a mondás, miszerint ha nem lesz jó, majd csinálunk belőle levest.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Anyának nem volt ideje szeretni, nagymama nem mert, te pedig csak így voltál képes. Ez Helga leltára azokról, akiket valaha is közel érezhetett magához. Zoltán Tamás regényének hőse azt gondolhatta, az élete révbeért van, jó munkája, pazarháza és igazán vonzó párja, aki menő ügyvéd. Aztán egy reggel a kórházban ébred, és amikor végre hazatérhet az otthonába, ahol 92 pár tűsarkú és több száz köbméternyi nyomasztó emlék várja, magára zárja az ajtót, és hagyja, hogy egyre mélyebbre sodorják a gondolatai. Gyerekkora és a közelmúlt árnyai közt bolyong, és hosszú ideig képtelen elhagyni a lakást. Zoltán Tamással beszélgetünk most, akiről megtudtam, hogy terapeuta, ezért próbálok számos a regényben megjelenő jelenség probléma mögé nézni.
Tulajdonképpen ez a regény egy traumanapló. Maga a főszereplő, bizonyos Kumvári Helga meséli el az ő történetét. Egyrészt egy évet, ami vele történik egy bizonyos baleset után, másrészt visszaemlékszik az ő gyerekkorára is.
Ez a lány a szeretetet nem nagyon ismeri, vagy hát azt a szeretetet, ami az embert gazdagítja, vagy ami segít az életben eligazodni. Engem nagyon elgondolkodtatott, hogy vajon mi mindent hozunk Magyarországon az előző generációkból. Szóval hogy ezt én nagyon tipikusnak éreztem a nagymamát is, ezt a vidéki nagymamát a mély vallásosságával, és ezt az anyát is, aki dolgozott, robotolt, fér nélkül, stb. Mesél róluk.
Ha megnézed ezt a regényt, itt 7 nő igazából a főszereplő, akik a fókuszban állnak. Van, aki csak egy-egy jelenet erejéig tűnik fel, és igazából mind a 7 nő áldozati mintázatban vergődik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van, aki Ennek van arra lehetősége, hogy kitörjön ebből a kalitkából, ugye a borítón is egy kalitka látható, egy madárkalitka. Van, aki saját magát zárja be, van, aki ott tök jól érzi magát, és erre berendezkedik, számára ez komfortos, ugye van egy Gabi nevű szereplő. Neki igazából nincs saját élete, ő mindig valakiért dolgozik, valakiért aggódik, valakit kiszolgál, tehát ő ez a fajta áldozat. Igen, hát mindannyian hozunk magunkkal csomagokat a családi mintázatok kapcsán. Az, hogy itt ez mennyire tipikusan magyar regény, vagy mennyire nem, érdekes, most Angliában élő ismerőseim olvasták el, szó volt arról, hogy esetleg ott lefordítják, és azt mondták, hogy igazából, hogyha a keresztneveket angol nevekre cserélnénk, akkor abszolút megállja a helyét, hiszen itt ugye, ahol a nagymama él, ez egy pici borsodi falu, szándékosan nem neveztem néven, nem létező, tehát ez egy tök fiktív falu. Tehát, hogy ez akár Angliában is megtörténhetne ennek a bizonyos nagymamának, ugye ő túlélte a második világháborút, szinte mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá, és ettől megkérgesedett a lelke, és már nem mer szeretni. Tehát amikor Helga 15 évesen belép az ő életébe, nem meri szeretni, mert abban van, hogy mindenkit elveszít, akit szeret. Egyetlen egy dologba tud kapaszkodni, az az Isten hit. Tehát ettől van, hogy ő folyamatosan a templomban üldögél, de közben meg azért a szellemekben is tud hinni. És az ő lánya, aki Helga anyukája, hát ő is túl van egy váláson, és igazából ő sem akar ragaszkodni már senkihez. Ez a manapság is van.
Azért az egy nagyon komoly kulturális sok, ahogy Helgának Budapestről abba a pici faluba kell költöznie, ahol maximum postás kisasszony lehet.
Ez a kislány ugye a Király utcában nőtt föl Budapest belvárosában, és hiába nem éltek nagy társasági életet, tehát ők nem egy ilyen dúsgazdag család, de hát amit az ő gyerekkorában látunk, az, hogy anyukával kimegy a Ligetbe akár, tehát hogy ő budapesti. Persze, hogy ez olyan, mintha ha téged vagy engem egy másik bolygóra áttennénk. És egy 15 éves kislány, főleg úgy, hogy előtte őt egy elég komoly trauma éri, kiszakítva egy olyan idős asszonnyal kerül egy fedél alá, akit előtte nagyon ritkán látott. Tehát nem is volt köztük igazi kapcsolat. Ami álmai lennének, egy 15 éves kislány tele van álmokkal meg vágyakkal, az egy ilyen vágással, egy ollóvágással így hirtelen megszűnik, és azzal szembesül, hogy hát akkor ő ott majd a postás legény felesége lesz. Ez is egy ilyen kettősség ebben a regényben, hogy a nagymama egyrészt szinte már felnőttként kezeli őt, tehát már beszél arról, hogy kihez kell majd feleségül mennie, de közben meg mesekönyveket ad a kezébe. Tehát, hogy fogalma nincs arról, hogy egy 15 éves lányban mi zajlik le, nem engedi őt akár moziba, vagy bárhova, és hogy például gimnáziumba sem engedi, hanem ott egy helyi postás szakközépiskolába kell majd járni ennek a lánykának.
Maga a regény úgy kezdődik, hogy Helga felébred egy baleset után, fogalma nincs, hogy mi történt, és azt megtudjuk róla, hogy ő egy nagyon jól szituált nő, akinek úgy egyébként eddig sinem volt az élete, utazgatott, szóval, hogy egy ilyen fényűző életet élt, és azért gondoltam,
nem
hogy kezdjük itt.
Nem feltétlenül a saját erejéből.
Az aztán kiderül, igen. De azért mégiscsak eljutott idáig.
Ez is szándékos volt, hogy a kis borsodi faluból eljutott 36 éves, amikor találkozunk vele ebben a regényben, és akkor Solymáron él egy luxus hatalmas házban. Az első oldalon kiderül, hogy eredetileg ketten ültek abban az autóban szilveszter éjszaka, az ő párjával, de hát csak ő fekszik a kórházban, mert ugye párja ott maradt ebben a balesetben, meghalt. És hát itt az első kérdés, hogy vajon egy ilyen nőt, ez is publikus, hogy ő egy trendi lakberendező lett Budapesten, hogy egy ennyire sikeres, trendi csajt, hogy lehet, hogy azok alatt, a napok alatt, amíg ő a kórházban fekszik, és nem igazán tud megmozdulni sem, hogy lehet az, hogy őt senki sem keresi, senki sem látogatja meg a kórházban, senki sem hívja telefonon, hogy ez vajon mitől van. És szerintem innen indult be az olvasókban is, már akik eddig elolvasták a kérdés, hogy hát itt akkor valamit nem jól csinált ez a nő. Miért van az, hogyha ő ennyire sikeres, és tök boldogan él a párjával, akkor ott valami mégiscsak erre a címre utalhat, hogy ő lehet, hogy szerethetetlen?
Helga számára lényegében, amikor egyedül maradt, tehát föl kell épülnie a gyászból, a balesetből. Úgy tűnik, hogy korábban föl sem merült, hogy igazából nincsen valódi kapcsolat az Ivánon kívül.
Hát Andi, ha látod, ugye ez egy monológ, de ő végig Ivánhoz beszél, tehát neki meséli el, hogy most nem tudok felkelni az ágyból, vagy most két lépéssel tovább jutottam már, tehát ő végig abban él, hogy az ő társa Iván ott van mellette. Most nem véletlenül nem azt az kifejezést használom, hogy férje, mert ennek fontossága lesz, hogy ők nem házasodtak össze tulajdonképpen. Valamiért, ki tudja miért. Szóval, hogy végig Ivánhoz beszél, és neki most sincs arra ingerenciája, hogy ő nyisson az emberek felé. Hát látod, hogy ő magától senkit sem hív fel. Néha megjelenik nála az a bejárónő, nála nem tudom, 15-tel idősebb erdélyi asszony jön, megy ott ebben a luxusházban. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy Helgának igénye van arra, hogy legyenek körülötte emberek, másrészt ő továbbra is Ivánnal kell, és Ivánnal fekszik, aki közben fejben már nem él. Persze, persze.
Mennyire pontos az, ahogyan leírtad ezt a pánik betegséget, ami erőt vesz rajta?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon odafigyeltem, hogy hiteles legyen. A tünetek is, hát ezek tipikusak persze, hát ilyet azért sokat láttam az elmúlt 20 év alatt, hogy milyen szinten tud leépülni az ember. Az elárulható, hogy ő is belecsúszik egy függőségbe, mivel nem tud kilépni a házból, ugye az interneten kezd rendelni teljesen haszontalan vackokat. És arra is odafigyeltem, hogy ne legyen ilyen meseszerű, hogy egy csettintésre ő majd kijut ebből a házból, vagy az is érdekes lehet, ahogy a kommunikációja változik. Tehát ahogy egyre inkább bezárja magát az elméjébe, hiába jelenik meg ez a bizonyos házvezetőnő, vele is egyre keményebben kezd beszélni, hiszen megint előjön az a fajta mintázat, amit a nagymamától hozott, vagy amikor megjelenik ott majd valaki ebben a házban, akkor sem nem akar ő elköteleződni senkihez, barátilag sem. És ő nem csak az emlékeiben kutat, de a házban is kutat. És hát ott megtalál olyan dolgokat, olyan tárgyakat is, ami az egész múltját átírja és fölülírja. Valaki azt mondta nekem, hogy ő az elején, ahogy elkezdte olvasni, azt hitte, hogy ebből majd egy thriller lesz.
Én is azt hittem.
És én visszakérdeztem, hogy szerinted mi lehet annál dermesztőbb, amikor te be vagy zárva egy lakásba, kijöhetnél, de nem tudsz, és minden egyes szekrényajtó mögött egy újabb mumus van. És pont azzal szembesít, hogy azok az emberek, akik eddig körülötted voltak, akik a te életedet jelentették, szép lassan kiderül, hogy vagy hazudtak neked, vagy mást gondoltak rólad. Szerintem annál dermesztőbb dolog nem lehet, hogy minden nap szembesülsz valamivel a múltadból, és ez jól megijeszt téged.
Zoltán Tamással beszélgettem Szerethetetlen című regényéről, amely a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a több mint fél órás változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján, ott számos izgalmas dolog kiderül még erről a történetről.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.